Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, arénánk mai vendége, Iller István, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője, oktatási szakpolitikusa. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm, jó estét kívánok.
Ezt a beszélgetést felvételről hallják. Megtörtént a felvételi eljárás, legalábbis a ponthatárok meghúzása. Ahol azt nyilatkozta ön, de lehet, hogy a sajtótájékoztató mondta, hogy ön szerint ez mégsem annyira jó, hogy kevesebb embert vettek fel, és nincs a helyén ez a felsőoktatási rendszer.
Hát az első mondatban azért gratuláljunk azoknak, akik bekerültek. Egyetemistának, főiskolásnak lenni jó, és nyilván azok, akik most megtudták a jó hírt, azok örülnek. A többieknek azonban nagyjából ennyi volt a jó hírem, mert sajnos az a felvételi eljárás és az a felvételi felsőoktatási rendszer, amit jelenleg a kormány összeeszkábált, ez a magyar munkaerőpiaci igényeknek és a felsőoktatás színvonalának nem megfelelő. Igazából a saját elvárásaiknak sem. Az kétségtelenül igaz, és ebben Klinkhammer államtitkár úr nem csak igazat mondott, hanem teljesen a tényeknek megfelelően beszélt, hogy az az elvárás, hogy valamivel több államilag finanszírozott hallgató legyen idén, mint tavaly, az teljesült, és aztán nagyjából itt vége is. Arról van tehát szó, hogy itt az elmúlt évben, években állandó kérdés volt, és állandó vita a kormányon belül, hogy mégis ezzel az államilag finanszírozott képzési formával mit csináljon. Emlékszünk, hogy 2,5 éven keresztül arról beszéltek leginkább, hogy önfinanszírozó felsőoktatás. Ez tavaly decemberig élt. Már legalábbis ez az elképzelés, mert azt kell mondjam, hogy önfinanszírozó felsőoktatás sehol Európában nincs. Néhány intézmény esetében Amerikában van, de önfinanszírozó felsőoktatás, mint rendszer, egy állam, egy ország felsőoktatási szisztémája ilyen nincs. Nem működik. Aztán a szakmai, szakmapolitikai és leginkább a diák tüntetések hatására történt egy változás. Ez ugye tavaly december karácsony tájékán volt, de már elég késő ahhoz, hogy a 2013-14-es tanévre minden teljesen előkészítsenek. Így aztán össze-vissza toldozgatták, foltozgatták a rendszert, kitűztek bizonyos célokat, de hát igazából a legpontosabban mégiscsak azzal lehet megfogalmazni itt a dolgokat, hogy az új, illetve létrejött felsőoktatási államtitkárság és annak vezetése őszre egy nagy felsőoktatási törvény módosítást akar, készít elő, az közben másfél éve fogadta el az a kormány a saját felsőoktatási törvényét. Ez a legvilágosabb beismerése annak, hogy sajnos ami eddig történt, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy 3 év kidobott idő a magyar felsőoktatásban.
Mi az alapvető probléma ön szerint? Az, hogy kevés embert vettek fel államilag finanszírozott helyekre, vagy nem oda vették fel, ahova kellene, vagy a maga képzési rendszerben olyan típusú átalakítás egyelőre nem történt, ami pontosan akár az önfenntarthatóságot vonná, akár mondjuk megvontak volna olyan óriási összegeket egyelőre?
Hát akkor nézzük sorjába, de óriási összegeket vontak meg a felsőoktatástól. 2010-ben a magyar felsőoktatás állami költségvetési támogatása 186 milliárd forint volt, most ez az összeg 123. Nem kell bűvészkedni a számokkal, egy ideig az államtitkár úrral vívtunk egy ilyen számháborút. Az a helyzet, hogy az, ami akkor 186, az most 123. Tehát 60 milliárd forint került kivonásra, és ez 2 év alatt rengeteg pénz, arányaiban is rengeteg pénz. Azért hallunk, önök is azért számolnak be médiatársaikkal együtt, hol az egyik egyetem leállította a liftet, hol a másik egyetem nem tudja teljesíteni alapvető működési, tehát nem kutatási, oktatási feladat, működési feladatait, mert ezek a pénzek kiestek. Tehát igen, jelentős pénzeket vontak el a költségvetésből. Szerintem túlzott mértékű volt. amikor egy ország költségvetése kényszerszerűen csökken, akkor persze mindenki kiabál, de, és ez kormánytól függetlenül van így, de a felsőoktatás az átlagos megszorításokon túl lényegesen nagyobb arányú kivonást szenvedett el, és én azt végig gondolatlannak látom, és túlzott mértékűnek. A második kérdés, amit a felvezetőjében is megemlített, ezzel én egyetértek, ez a szerkezet dolga. Itt voltak elképzelések, és ezek az elképzelések többnyire támogathatók. Tudni kell, hogy épp észre gondolkodó ember tudja, hogy az oktatásba, a közoktatásba is, de a felsőoktatásba is más időszámítást élünk, mint a politikába. Az oktatásban, hogyha valamit elhatározol, azt kormány elé viszed, a parlament jóvá hagyja, utána a törvény a gyakorlatba kerül. Mire ennek a gyakorlati próbája megtörténik, ez legalább 2 tanév, 3 év. Tehát látni kell bizonyos tapasztalatokat, eredményeket. A célkitűzés az volt, hogy a gazdasági jellegű képzést azt lejjebb hozni, ott csökkenteni a létszámot. A műszaki, a természettudományos és az informatikai területet föl, ugye ez világos, hát mindenki tudja, hogy ezek olyan területek, informatika például, ahol el lehet helyezkedni. Orvos és egészségtudomány. Azt is tudja mindenki Magyarországon, aki még soha nem foglalkozott felsőoktatással, hogy orvoshiány van. Akkor azt tűnt reálisnak, hogy ott több embert venni fel. Hát ezek voltak az elképzelések. Tegnap óta megvilágos, hogy mi a valóság. Ott, ahol növekményt akartak elérni, ott csökkenés van. Ahol meg csökkentést akartak elérni, ott növekmény van. A gazdasági jellegű területeken ott kevesebbet akartak, ott plusz 13% sikerült. A műszaki területen ott többet akartak, az mínusz 11%. A természettudományi területen, ahol szintén többet akartak, ott mínusz 22%. Az informatikával, a vak is látja, hogy informatikus el tud helyezkedni, ott a tavalyi évhez képest 6%-kal kevesebb. Az orvos és egészségtudományban, amit hát csak úgy, a kedves hallgató is csak úgy vegyen, hogy bemegy egy házi orvoshoz, vagy egy rendelőbe, mindenki tudja, egy kórházba, hogy kevés az orvos. Többet akartak, 5%-kal kevesebb sikerült. Egészen pontosan mondom, orvos és egészségtudományra tavaly 5387-et vettek föl, most meg 5137-et. Magyarul van egy nagy globális szám, ami azt mutatja, hogy egyébként kevesebb hallgató kezdheti meg a tanulmányait, mint tavaly, de ezen belül is az a szerkezet, amiért képzünk, hiszen azért képzünk, hogy jól felkészült szakemberek később a munkaerőpiacon jó eséllyel elhelyezkedjenek. Hát ez a szerkezet, ez nincs rendben. Ez egészségtelen arány, és ez nem csak a felsőoktatáson belüli kérdéseket, hanem a munkaerőpiaci kérdéseket is meghatározza fél évtizeden belül.
És jó, hogy ezt mondja, hogy hosszú távon kell gondolkodni, mert azért azt is látni kell, vagy látni lehet, hogy bizonyos szakterületeken 5-6-7 évvel ezelőtt végzett bölcsészek sem tudnak elhelyezkedni. Tehát a probléma az nem feltétlen új keletű.
Persze. Sőt, ilyenkor, amikor a felvételi időszakot éljük, vagy amikor szeptemberben elkezdődik a tanév, mindig lehet olyan példákat találni, amelyek igazak. Y éve elvégzett egy szakot, most nemhogy azon a területen nem dolgozik, hanem egyáltalán nem diplomás területen dolgozik, és ezek a dolgok igazak. De van ennek egy másik oldala. Az elmúlt 2-2,5 évben külföldön is értem ez alatt az uniót, és Magyarországon is most már számos és megbízható felmérés tanulmány készült. Ezek azt vizsgálták, hogy diplomával még ilyen körülmények között is, amit az előbb említettünk, és miközben tartós gazdasági válság van. Könnyebb-e elhelyezkedni, vagy megfordítom, ha diplomád van és van munkád, akkor nehezebben veszíted el a munkahelyedet. És azt kell mondani, hogy bizony, akinek diplomája van, az könnyebben talál munkát, és akinek van munkahelye és diplomás, nehezebben veszíti el, könnyebb megtartani a ilyen körülmények között is, ezért azt kell mondja, hogy tanulni, diplomát szerezni megéri. Hosszú távon is, és egyébként bármilyen furcsa, egzisztenciálisan, anyagi értelemben is megéri. Tehát az a jó, ha minél több fiatal kerül be felsőoktatási intézményekbe, ott diplomát szerez, és ezen a kérdéskörön belül elsődleges, hogy ez a diploma olyan legyen, amivel el tud helyezkedni a munkaerőpiacon.
Megelőzte a kérdésemet, mert az lett volna, hogy ön szerint kell ennyi diplomás ember ma Magyarországon? Tehát most megfordítom, kell, hogy egy évben ennyien jelentkezzenek, ennyien végezzék el a felsőoktatási intézményeket?
Ez egy nagy vita, ebben a vitában nincsen nagyon középút, mert az elmismásolja a választ. Az egyik tábor azt mondja, hogy nem, én meg azokhoz tartozom, akik nagyon világosan és határozottan azt mondják, hogy igen. A felsőoktatás, mondom még egyszer, egy közép és hosszú távú dolog. Miközben most örülnek azok, akiket felvettek, igazából nem az a cél önmagába, hogy egyetemista légy, hanem hogy olyan képzettséget nyerj, amivel aztán el tudsz helyezkedni, és tudsz élni egy megfelelő számodra az elképzeléseid szerinti életet. Én azt gondolom, hogy ehhez az életúthoz, életpályához a diploma, a felsőfokú végzettség egyre inkább hozzátartozik. Ha azt mondták fél évszázaddal ezelőtt, hogy tömegesedik az érettségi, és ebből, hogyha megnézi az akkori sajtót, volt vita. Kétkezi munkás kell-e, vagy érettségizett ember, mit csináljunk vele? Eltelt fél évszázad, és azt kell mondjam, hogy a világ minden olyan részén, ahol egyáltalán bármilyen értelemben növekvény van, legyen ez szellemi, vagy akár gazdasági GDP-ben kimutatható növekvény, ott bizony a diplomások száma és aránya nő és magasabb. Ezért én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy igen, helyes, hogyha egy nemzedéken belül a magyar fiataloknak is nagyobb aránya szerez diplomát.
De évek óta például CNC Marosból óriási hiány van ma Magyarországon. Ha valaki mégis úgy gondolja, akár már úgy, hogy van egy diplomája, hogy szeretne elmenni és tanulni egy szakmát, majdnem olyan nagy nehézségek árán tudja ezt megtenni, mint hogyha felsőoktatásba akarom menni.
Nagyon nagy igazság. Tudnilik akkor, amikor arról beszélünk, hogy minél többen jussanak be a felsőoktatásba és szerezzenek diplomát, ostobaság nem beszélni arról a legalább ekkora generációs rétegről, amelyik a szakképzésbe jár. Miközben én az előbb is lehetett érezni biztos, én felsőfokú tudás hívő vagyok, diploma hívő vagyok, de teljesen elismerem azt, hogy szakképzésre, színvonalas szakképzésre és jó szakmunkásra szükség van. Ezért a kettő nálam nem oltja ki egymást. Nem úgy van, hogy csak azzal foglalkozom, hogy milyen legyen az egyetem meg a főiskola világa, és egyáltalán nem foglalkoztat a szakképzés, mert nem kell mindenkinek diplomásnak lenni. Kitűnő szakemberekre, szakképzett munkaerőre most is és a jövőben is szükség lesz. Ezért a szakképzés színvonalának emelése az egyenértékű és legalább olyan fontos, mint a felsőfokú tanulmányok színvonalának képzése. Csak hát mivel tegnap mégiscsak a felsőfokú intézményekbe történő bejutás ponthatárhúzás napja volt, ez került most előtérbe, de megerősítem, hogy én legalább olyan fontosnak tartom, hogy jó szakképzett munkaerő legyen, és ezek az emberek értsenek egy szakmához, lehetőleg alkalmazkodó képesek legyenek más szakmák irányába is, mint a diplomás képzés irányába.
Sőt, ha demagóg akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy ma egy tanári diplomával, ha valaki elkezd oktatni, garantáltan fele annyit fog keresni, mint egy CNC maros.
Igen, a mondat elejébe is, meg a második felébe is igaza volt. Igaza az állításnak, meg abba is, hogy elég demagóg. De ettől még a történet egyben van. Persze, csak a diploma valóban egy távlati beruházás. Igazából A tanulás képességének elsajátítása az elsődleges, és nem is feltétlenül az, hogy most te egy ilyen szakos tanár vagy, vagy esetleg jogász. Elmúlt az a világ, amikor 18-22 évesen megszereztél egy szakmát, legyen az egy szakmunkás szakképesítés, vagy egy diploma, és aztán 63 éves korodig nyugodtan egy pályán elérdegélsz, aztán majd amikor éppen a nyugdíjhatár rád köszönt, akkor nyugdíjba mész. Ez a világ egészen más kihívásokat tartalmaz. Ez a világ azt mondja, hogy én nekem a tudásodra van szükségem, és lehet, hogy 8 év múlva a te tudásod egy más konkrét formába kell, hogy jelentkezzék, és akkor a munkaerőpiacon az kell. Ezért annak a megszerzése, hogy hogyan lehet tudáshoz hozzáférni, az sokkal fontosabb, mint egy-egy tételes ismeret bemagolása és aztán felmondása.
A másik oldalról abban ön egyetért a mostani kormányzattal, legalábbis úgy látom, hogy a 240-ről azért 260-ra emelnék akár azokat a bizonyos ponthatárokat, ahol a bejutás után valaki úgymond ingyenesen tanulhatna, vagy fizetett államilag fizetett helyeken.
A mi elképzelésünk ebben két ugyanolyan erős pilléren áll. Az egyik, hogy folytatni kell a minimum ponthatár emelését. Csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 240 pontos minimum ponthatárt még a 2010 előtti kormány is az én miniszterségem alatt fogadtuk el. Csak ahogy említem, az oktatásban egy hosszabb átmenet van, ezért ennek a valósággá válása értelemszerűen az átmenet után történik. Igen, én azt javaslom és helyesnek tartom, hogy a 240 pontos minimum ponthatárt tovább emeljük, erre megfelelő felkészülési időt és átmenetet biztosítsunk. Annak nincsen értelme, hogy papíron leírjunk valamit 3 hónap múlva következzék be, mert nem következik be. Azt javasolom tehát, hogy ez a 2015-2016-os tanévre legyen már minimum ponthatár. Ez kellő idő mindenkinek ahhoz, hogy fölkészüljön. Gondoljunk arra, akik 2 év múlva fognak felvételizni, azok döntő többsége 2 évvel áll most az érettségi előtt, rá tud állni erre a pályára. A másik azonban, hogy radikálisan csökkent idén az önköltségesnek nevezett felvett hallgatók létszáma. Ezt a hivatalos nyelvezet nevezi önköltségnek, normálisan ezt tandíjnak hívják, Magyarországon tehát tandíjas képzés van a felsőoktatásban részben. Itt azonban tavalyi évtől az idei évig, hogyha összehasonlítjuk, egészen példátlan módon 37%-kal csökkent egy év alatt az önköltsége fölvett hallgatói létszám. 28.828 hallgatót vettek fel tavaly, és 18.400-at idén. Ennek két oka van. Az egyik oka, hogy ezt a tandíjat a társadalom döntő többsége nem tudja megfizetni.
De 3 évvel ezelőtt is hasonló tandíjak voltak, nem volt olyan nagy emelkedés.
És kisebb volt a szegénység. Ez mutatja azt, hogy milyen mértékű és milyen sebességű az elszegényedés, amit tudtak vállalni, nem mondom, fogcsikorgatva, félretéve, akár a tanulmányok mellett többféle munkát is vállalva a hallgatók, azt most nem. Hát nem véletlen, hogy nem jelentkeznek, nem azért nem jelentkeznek, mert nem akarnak egyetemre járni, hanem nem bírnak 4-5-600 ezer forintos tandíjat fél évente. De van egy másik összetevő. Azt állítom, hogy ez a felvételi szisztéma és ez a felvételi rendszer, ez az egyik mozgatórugója, mondhatnám úgy is, hogy generátora a fiatal értelmiségi elvándorlásnak Magyarországról, és erre én nyomatékkal szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik leggyorsabban alakuló és legsúlyosabb társadalmi problémának látom. Kétféle forrás lehetséges ennek a megközelítésére. Az egyik az elmúlt hónapokban, több év után az elmúlt hónapokban most először jelentek meg hazai kutatások. Hivatkozni szeretnék a KSH nemzetközi projektjére, közzétették május végén, illetve a Gazdasági és Versenykutatási Intézet néhány héttel ezelőtti felmérésére. Kontrollpontként meg számos nyugat-európai ország kutatásaira, például a német migrációs hivatal éves jelentésére, az országonként bemutatja, hogy egyik évről a másikra hogyan változnak korfa szerint is, meg tematika szerint is a bevándorlók. Ugrásszerűen növekszik a Magyarországról történő kivándorlás, és ezen belül azt állítom, hogy azok, akik egyébként nem akarják vállalni ezt a tandíjas képzést, azoknak egy része külföldön, eleve külföldi felsőoktatási intézménybe megy tanulni, vagy úgy megy el külföldre dolgozni, hogy mellette külföldön fog tanulni. Ez egy nagyon-nagyon messzire vezető, súlyos társadalmi probléma.
De ez a társadalmi probléma ott van Franciaországban és például Spanyolországban is.
A kivándorlás az általában az Európai Unió országaiban jellemző, igaz, amit mond, Spanyolországból például az elmúlt két évben figyelhető meg a spanyol nyelvű világba történő kivándorlás, történelmileg nyilván mindig a spanyol nyelvű világból az anyaországba történt a bevándorlás.
Kicsit könnyebb helyzetben vannak.
Egy picit, de kérem szépen, hogy itt azért különböztessünk meg két kategóriát. Egy 37 éves ember, akinek családja van, és azért, mert nem talál megfelelő munkát, vagy egyáltalán nem talál munkát, és ezért külföldre megy, ő nagy valószínűséggel hazajön. Keres pénzt, és hazajön. Itt van a családja, itt van a kialakított egzisztenciája. Egy 19-20 éves fiatal, hogyha eleve egy másik felsőoktatási intézménybe megy külföldre, ott kapja az első munka megbízatását, akármilyen kicsit. Ott ismerkedik meg külföldön egy fiúval, vagy egy lánnyal. Az első kutatásokba ott veszik be, azt kérem, nem fog hazajönni. Nem fog hazajönni. Most ugyanúgy egy embernek számít, mint az előbb említett 37 éves, de aki egy kicsit is látja a trendeket és a tendenciákat, aki egy kicsit is az oktatás világában nem csak a papírból él, elmegy Nyugat-Magyarországra, vagy a nagyvárosaink gimnáziumaiba érettségi előtt 2-3 hónappal, amikor a felvételi jelentkezések vannak, és ott beszélget osztályfőnökökkel. Hát ugrásszerű változás van, akár csak 2 évvel ezelőtti valósághoz képest. Én tehát erre súlyos problémaként hívom föl a figyelmet. Nem az fáj, hogy külföldre mennek tapasztalatot szerezni. Én mindig is nagy híve voltam annak, hogy tapasztalj külföldön, gyűjts össze tudást, ismeretet, hozd haza. De ezeknél a fiúk, lányok, ezek nem fognak hazajönni.
De aki tapasztalatot szerezni megy ki, vagy legalábbis ugyanúgy kimegy, most teljesen mindegy, hogy mi hajtja, a lényeg az, hogy kint van, ugyanígy megismerkedhet a fiúval vagy a lányjal, ugyanígy akár tanulni, akár tapasztalatot szerezni, munkára megy ki. Tehát ilyen szempontból a különbség hol van?
Ott van, hogyha valaki eleve egy külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezik, tehát nem 3 hónapra, 5 hónapra valamilyen konkrét tanulmány
ösztöndi
céllal, Erasmusszal megy ki, hanem oda jelentkezik. Ott kezdi meg a tanulmányait, és úgy is gondolja, hogy ott végzi el, ott szerez diplomát, az egy másfajta életberendezkedés. Azt gondolom, hogy ott nagy valószínűséggel elveszítettük.
Az aréna mai vendége Hiller István, az Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője, oktatási szakpolitikus. Most a hírekkel folytatjuk az Inforádió adását. Maradjanak velünk, már is folytatjuk az arénát.